Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Pálnak a korintusiakhoz írott második levelében, a harmadik fejezet negyedik versétől kezdve a következőképpen. Ilyen bizodalmunk pedig a Krisztus által van Isten iránt. Nem mintha önmagunktól, mintegy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk. Ellenkezőleg, a mi alkalmasságunk az Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem betűjé, hanem léleké, mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Ha pedig a halálnak betűkkel kőbe vésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy nem tudtak Izrael fiai Mózes arcára nézni, arcának múló dicsősége miatt, hogy ne volna még dicsőségesebb a lélek szolgálata? Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel dicsőségesebb az igazság szolgálata? Sőt, ami ott dicsőséges volt, már nem is dicsőséges, az azt felülmúló dicsőség miatt. Ha ugyanis a múlandó dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges a maradandó? Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, az elmúlt napokban hallhattuk a hírt, hogy azt hiszem, hogy Angliában halt meg egy kislány, azt valószínűsítik, hogy a szülők túladagolták az altatóját. Minden bizonnyal arról van szó, hogy a pici kislányt el kellett csendesíteni, le kellett fektetni, el kellett altatni, hogy a szülők végezhessék a saját dolgukat, mehessenek a partira, szórakozhassanak. Akár túl lett adagolva, akár nem, egy biztos, hogy altatóval próbálták éltetni szerencsétlen kislányt. Én csak arra gondoltam, hogy vajon mit élhet át ez a kislány akkor, hogyha túlélte volna ezt, vagy mit élhetnek át a kortársai és szenvedő társai, akikkel így bánnak. Vagy gondolhatnánk azokra a gyerekekre, akiket az Alföldön úgy kezeltek, hogy ne sírjon már, hogy pálinkás kenyérrel edették, mert csak ennyit ér egy gyerek, csak ennyit ér egy ember. Valószínű, hogy ez megy át tudattalanul az emberbe, ahogyan bántak vele, ahogyan kezelték őt, ez megy tovább benne, akkor is, hogyha nem tudatosul később, felnőtt korában, hogy mit tettek vele, hogyan próbáltak tőle megszabadulni, hogyan próbálták őt letenni, csak ne sírjon, csak ne óbégasson, és valószínű, hogy ez hozzájárul ahhoz, hogy aztán önértékelési problémákkal fog küszködni. Azért mondtam el mindezt, mert az elmúlt három vasárnapon olyan igék kerültek elő, amelyek mind-mind önértékelési kérdéseket vetettek fel. Kezdtük először azzal, hogy Jeremiás önértékelési problémákkal küszködött, hiszen nem gondolta, hogy megfelelhet Isten szolgálatának, nem tud megfelelni az Isten által ráruházott feladatnak. Egyrészt láttuk azt, hogy igaza van, hiszen emberileg alkalmatlanok vagyunk egy küldetésre, amit az Isten ad nekünk, viszont azt is láttuk, hogy Isten másképpen döntött róla, és másképpen döntött rólunk, hiszen azt mondja, hogy már születésed előtt, sőt, mielőtt anyád méhében megformáltalak, már ismertelek és elhívtalak. Tehát ez azt mondta Jeremiásnak, és nekünk is azt mondja, hogy mielőtt bármit elronthattunk volna, vagy mielőtt bármi érdemet szerezhettünk volna, Isten kiválasztott, eldöntötte, hogy hol szeretne bennünket látni, milyen szolgálatot szeretne ránk bízni. Másrészt azt láttuk a következő vasárnapi igében, amikor Jézus megáll Jeruzsálem előtt, és meglátja a várost, hogy Istennek nincsen jó véleménye a kor vallási központjáról, magyarítva a helyzetet, nincsen jó véleménye a mai világ egyházi életéről sincs, életéről sem sír. Az életünk sír egyházunk felett. Nem csak azért, mert sérültek vagyunk, hanem azért, mert egyenesen gonoszok vagyunk születésünktől fogva, ahogy ezt a Szentírás tanítja. De az örömhír az volt, hogy Isten meg tudja különböztetni a mi gonoszságunkat a személyünktől, bennünket a patológiánktól, a betegségünktől, és ezért bemegy a rabló barlangjába, amivé változtattuk az Isten templomát, nem azonosul a bent lévő rablókkal, hanem kivetik őt, megölik, és így tisztít meg. Erről még az is eszembe jut, hogy a jeruzsálemi templomnak a felépítése is hasonló az emberi személyiség felépítéséhez. A Szent Sátornak is, és a jeruzsálemi templomnak is a felépítése hármas. Egyrészt ugye a külső rész, az a pitvar, ahová mindenki bemehetett, zsidó is és pogány is. Ebben az udvarban lehettek együtt a pogányokból lett zsidó hívők is, a zsidó hívőkkel. A következő része a templomnak a szentély. Ott zajlottak igazából a liturgikus cselekmények. Ott zajlott az istentisztelet. Oda már csak a zsidó hívők mehettek be. És a harmadik része a templomnak, az pedig a szentek szentje. Tudjuk, hogy amit a kárpit választott el a többi résztől, ahol volt a frigyláda, ahová a főpap is csak egyszer mehetett be egy-egy évben. Hogyha a jeruzsálemi templomhoz szeretnénk hasonlítani a mi templomunkat, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a középső rész maradt meg. A szentély maradt meg, pitvar nincs, a szentek szentje nincs, a szentek szentje az bennünk kell, hogy legyen, hiszen mi vagyunk a Szentlélek, a mi testünk a Szentlélek temploma, lakozóhelye, ez vált, mi magunk válhatunk az újjászületés által szentek szentjévé, templommá. És megmaradt a szentély, ami az istentiszteletnek, a liturgiának, a szakrális cselekményeknek a helye. De a személyiségünket, hogyha nézzük, akkor van ugye egy tudatos személyiségünk, amelybe mindenki bele érhet, bele szólhat, bele is szólunk szépen egymásnak az életébe, Isten is megpróbál beleszólni, és amíg csak idáig jut, a tudatos énünkig jut az Isten, addig van szó arról, hogy megkülönböztetjük, hogy ezt illik csinálni egy keresztjének, azt pedig nem illik. Osztályozzuk a dolgokat, hogy hát ezt nem szabadna csinálni, hát ezt meg lehet csinálni. De még nem jutott be az Isten beljebb a szívünkbe, az életünkbe. Beljebb, és aztán végül a szívünk közepébe, ahová már senki más nem juthat be, csak maga az Isten. És azzal, hogy amikor Jézus meghalt, ketté szakadt a kárpit, azzal megnyitotta a szívünkbe, a szívünk legmélyébe vezető utat. És ezért lehetünk teljesen újjá, és akkor már nem kell osztályozni, hogy most ezt szabad csinálni egy keresztényeként, nem szabad csinálni, hanem belülről fogjuk tudni és érezni, és belülről fogjuk magasztalni az Istent. És nem lesz már törvényeskedés. Ezt nem szabad, az pedig szabad. Aztán az alkalmasság kérdése került elő. Tudjuk, hogy Pált alkalmatlannak tartották, önmagáról is így beszél, hogy utoljára nekem, mint egy torzszülöttnek jelent meg Jézus. Mégsem egy önmagában bizonytalan embert ismertünk meg Pálban, hanem olyan, aki tudta, hogy Isten hívta el a szolgálatra, és többet végzett, mint apostol ebben a munkában, mint az összes többi együttvéve. Nem bizonytalanították el Pál apostolt a bizonytalanok, hiszen erre is fény derült a vámszedő és farizeus példázatából, hogy nem az a biztos a hitében, aki ledorongolja a másikat, hogy nem vagyok olyan, mint ez a parázna, mint az a vámszedő, hanem éppen az dorongolja, ítéli meg a másikat, aki bizonytalan önmagában, hogy a másikat süllyessze, önmagát emelje. Tehát Pált nem bizonytalanították el az alkalmatlanok, és ennek a kulcsa az volt, hogy a feltámadásban megismerte az új életet, ahogyan fogalmazott egy bibliaórát helyettesítő férfi, hogy Isten egy nagy kalandra hív bennünket. A feltámadás ez egy ilyen élmény Pál apostol számára is, a számunkra is. Isten egy nagy kalandra hív el bennünket. És Pál apostol végül is innen folytatja a mai igében, hogy bizodalmunk a Krisztus által, tehát ilyen bizodalmunk pedig a Krisztus által van az Isten iránt. Isten megítélte, Krisztusban megölte az óemberét, és ezért Damaszkusztól kezdve teljesen új életet él. És felteszi a kérdést a textust megelőzően, hogy elkezdjük ismét ajánlani önmagunkat? Szükség van arra, hogy mint ahogy mások hozzátok szóló vagy tőletet kapott ajánlóleveleket adjanak? Kétségbe vonták Pálnak apostolságát. Most akkor emberi ajánlólevélhez folyamodjunk, teszi fel a kérdést ő. Mi alapján szoktunk választani? Mi alapján szoktunk választani a politikában? Egyházban? Az alapján, hogy Isten mire hívott el valakit? Egyszer egy egyházmegyei felügyelőt választottak, nem olyan komoly hívőt, mint a mi egyházmegyénkben, és dicsérték, hogy milyen jó egyházmegyei felügyelő, mert még az intézmények visszakövetelésénél még ordított is, sőt, még káromkodott is, mondták. Családi életében viszont kudarcot vallott. Nem egyszer, nem kétszer. Mi alapján választunk? Rokoni szálak miatt? Ilyen vagy olyan szimpatizmus alapján? Pál apostol nem ragaszkodik ezekhez a dolgokhoz. Őt Isten tette alkalmassá szolgálatra, és éppen ezért tartja nagyszerűnek ezt a szolgálatot. Összesen számoltam, hogy hány alkalommal szerepel az a kifejezés ebben a rövid szakaszban, hogy dicsőséges. Hogy ez a szolgálat dicsőséges. Legalább 5-6-szor mondja ki, hogy ez a szolgálat dicsőséges. Dicsőségesnek tartja. Nagyon jó az én képe Pál apostolnak. Talán érdemes felolvasni egy szakaszt a 139. Zsoltárból, ahol Dávidnak az én képével találkozunk. Tudjuk, hogy Dávid mennyire összetört, mint király, amikor Nátán próféta felismerte Isten útmutatása alapján a bűneit, és rápirított. Viszont ezt követően felismeri, hogy Isten milyen hatalmas és milyen nagyszerűnek alkotta őt, így ír a 139. Zsoltárban. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok. Messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet. Gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó. Te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás. Igen magas, nem tudom felfogni. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Az az ember, akinek nem jó az én képen, nincsen rendezve Istennel való kapcsolata, gyakran mondja azt, hogy hát a Teremtő jól mellé fogott, amikor az én füleimet alkotta. Ezzel szemben Dávid azt mondja, hogy csodálatosok a te alkotásaid, ahogyan megalkottál engem anyám méhében. Jó az én képe. Pál apostolnak hasonlóképpen kerül helyre az önértékelése, és ezért tartja nagyszerűnek a szolgálatát. Megmondom őszintén, hogy sokszor a lelkészek is elbizonytalanodnak abban, hogy dicsőséges az a szolgálat, amit vállaltak. Amikor 2 héttel ezelőtt lelkészi csendes héten voltunk, akkor őszintén mondták néhányan, hogy hát bizony sokszor elfilóztak rajta, hogy nem kellene cipésznek menni inkább. Vagy mi lenne, hogyha asztalos lennénk? És úgy számba vették, hogyha annyi év tanulást, annyi időt és energiát belefetszol az ember egy más szakmába, bizony sokkal előbbre jut. Azt is megmondom őszintén, hogy soha nem gondoltam arra, hogy más legyek. Legfeljebb gimnazista koromban gondolkodtam rajta. És akkor, amikor mondták ezek a lelkész testvérek vívódva magukkal, félig viccesen persze, mert egyik sem gondolta komolyan, hogy feladja a hivatását, akkor végig gondoltam, hogy hát igazából tényleg olyan sokat kell belefetszolni az Isten szolgálatába? Hát igen, van néhány év tanulás. Igen, hát oda kell költözni, ahová menni kell. Igen, hát az egész életünket rá kell szentelni, hiszen anélkül ez nem megy. Mivel kapnék többet más helyen? Pál apostol összehasonlítja a régi szolgálatát az új szolgálatával. A betű szolgálatát, a lélek szolgálatával. És akkor úgy leesett a tantusz, és mondtam, remélve, hogy biztatom a többieket, hogy igazából nagyon keveset kell beinvestálni a lelkész szolgálatban, csak az életünket kell. Többet nem. De a keresztény élet is ilyen. Minden embernek, aki keresztény akar lenni, csak az életét kell odaadnia. Csak ennyit kell beinvestálni, de ehhez képest az örök élet, amit az Isten ad nekünk, a sokkal több. Pál apostol azt mondja, sokkal dicsőségesebb. Tehát igazából nem sok az, amit nekünk be kell investálni, ha keresztény emberek szeretnénk lenni. Az egész életünk, minden, amink van, pénzünk, anyagi javaink, hogy Isten rendelkezésére álljon. Ez nem sok. Ugye azt mondjuk, amikor számba veszük az anyagi javainkat, hogy az nem sok. Nincs sok nekünk. Na hát akkor investáljuk be az életünket, mindent az Istennek. Nem ezért kapjuk az örök életet, hanem azért investáljuk be, ha beinvestáljuk, mert örök életet kaptunk. Nagyon megdöbbentő volt az is, meg rázó élmény, amikor egyszer olvastam egy teológus testvérnek a dolgozatát, egy bibliai igéről, ír, azt elemzi, aztán egy prédikációt ír róla, és hát leírja, hogy ő mennyire nem olyan, hogy így csettint egyet Jézus, és az ő szavára azonnal odaadja magát. Hogy igazából mennyire nem hajlandó odaadni a javait, saját magát, és levonja a konzekvenciát. Igazából nem vagyok hívő, nem bízok Jézusban, hogy rá lehet bízni magamat. Igen, sokszor olyan szomorú Jézus, amikor a gazdag ifjú mellett szomorúvá vált, amikor az nem akarta oda szánni önmagát. Pedig megkedvelte Jézust, azt olvassuk. De hogyan történik meg a változás, hiszen Pál apostolban is megtörtént a változás, hogy nem volt hívő, de hívővé lett. Nem bízta magát Istenre, aztán rábízta magát teljesen. Honnan ez a változás, honnan ez a bizalom? Miért mondhatja most azt, hogy ilyen bizodalmunk pedig a Krisztus által van az Istenhez? Hát onnan van a változás, hogy Jézus gyógyította bement az ő pitvarába, szentélyébe, szentek szentjébe. Megtisztította, meggyógyította. Vagy ahogyan az oltár előtt felolvasott igében látjuk, a süket némát meggyógyította Jézus. Bibliaórán említettem azt, hogy Pápua-Új-Guineában, Hauna falujában a 70-es években dolgozott két misszionárius nő, és az volt egy furcsa élmény az ő számukra, hogy a falu varázslói, gyógyítói, azok voltak a köpködők, mert ők köpködéssel gyógyítottak, és nem fogom ecsetelni, hogy hogyan történt ez a köpködés, meg melyik testrészeinkre, stb. Stb. Lényeg az, hogy amikor már oda jutott a sor több évi munka után, hogy együtt fordították falubeliekkel és köpködőkkel az új szövetséget, akkor elolvasták azt a történetet, amelyben Jézus sarat készít a nyálával, keni meg a vaknak a szemét, és az meggyógyul. És ugyanígy történik itt a most felolvasott igében is, hogy a süket néma nyelvére ugye, ráteszi az ujját, amelyre előzőleg ráköp. Milyen gusztustalan. És erre a köpködők, amikor meghallották ezt, hogy Jézus mit csinál, akkor mit mondtak? Azt mondták, hogy aha, hát Jézus egy köpködő. És ennél fogva tudtak azonosulni Jézussal. És csodálták, hogy Jézusnak mekkora hatalma van. Sokkal nagyobb hatalma van, mint nekik, a köpködőknek. És akkor így, az egyik így fogalmazott, hogy Jézus a valaha élt legnagyobb köpködő. Óriási, hogy amikor az ember megérti, hogy miért van benne a Szentírásban egy-egy ilyen momentum. Ami számunkra nem kell, hogy benne legyen, hisz számunkra le lehetne írni ugyanúgy, hogy mint a Bartimeus meggyógyítását, hogy láss, gyógyulj meg, nekünk nem kell a köpködés. De ezeknél a varázslóknál ez számított. És ki tudja, hogy mennyi minden olyan szakasza van a Szentírásnak, ami nem miattunk iratott meg, hanem ott valahol a dzsungelben egy pár ezer fős törzs kedvéért iratott meg. És mennyi minden van benne a Szentírásban, ami értem és érted iratott meg. Csak azért van benne, hogy mondjuk itt nagy tartsán megértsék az igét. Tehát Jézus belépett az életébe, ennek a süket némának, belépett az életébe Pál apostolnak, belép a mi életünkbe is, gyógyít, és innen van a nagy bizalom Krisztus által az Isten iránt. Mert most már nem betű szerint kell ítélni önmagunkat, hiszen betű szerint elveszettek vagyunk. Ismerjük a törvényt. Elveszettek vagyunk. Nem vagyunk hívők. A lélek szerint viszont megmentettek vagyunk. A betű szerint értelmezésnek sokszor nincs sok teteje. Hiszen történik egy baleset, valakinek becsukják a lábát a buszon, vagy a kezét, busz alá kerül, meghal, számon lehet kérni a BKV-t, hogy nem működtette azt a rendszert, ami jelzi, hogy nincsen becsukva rendesen az ajtó. Nem lehet. Ilyen jogszabály nincsen, mondják a szakértők. De azért azt is elmondják, hogy azért jó érzés is van. Nem csak a betű szerint értelmezés. De a betű szerint értelmezés az ilyen. A lélek szerint, a betű szerinti olvasatunk szerint nincs sok értékünk. Gondoljunk az altatóban meghalt kislányra. Nincs sok értéke. Ennyire értékel sokszor még a szülő is. Vagy gondoljunk arra, amikor rájön valaki a testvérét, abortálták a szülei. És akkor leesik neki a tantusz, hogy ez én is lehettem volna. És rájön arra, hogy semmi értéke az életének. A szülei ugyanúgy őt is elvethették volna. Csak véletlen, hogy én éltem éppen túl. Mi értelme van ennek az életnek? Hogy gondoljunk arra, amikor a teljesítményorientált világgal találkozunk, elbocsátottak, mert nincsen szükség már rám. Lépten nyomon, azaz olvashatunk betű szerint, hogy nincs értékünk. És Jézus pedig azt mondja, te értékes vagy, oda megy a süket némához, nem mondja, hogy neked nincsen értéked. Megjelenik Pál apostolnak, aki üldözi az egyházat, nem mondja, hogy nincs értéked. Megjelenik nekünk, nem mondja, hogy nincs értékünk, hanem gyógyít, alkalmassá tesz. Nélküle csőd az életünk, önbizalom, viszont vele átalakul ez az önbizalom Krisztus bizalommá. És akkor mi is elmondhatjuk, jobbal együtt, meg az ez alapján írt ének alapján is, hogy tudom, hogy az én megváltóm él. És ezzel a bizalommal énekeljük majd az énekünket is, csak te vagy Isten, minden bizodalmam. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, ha betű szerint olvasunk a lelkünkben, akkor bizonytalannak érezzük magunkat. Akkor tudjuk, hogy elveszettek vagyunk. Akkor sokszor úgy érezzük, hogy sok mindent elrontottál bennünk. Sok minden nem tetszik. Kérünk, segíts meg, hogy lélek szerint olvassunk. Hogy megértsük, te számodra mi egyetlenek vagyunk. Olyanok, akik mellett megállsz, süketségből hallóvá, némaságból beszélővé a te dicsőséges tetteidet hirdetővé teszel. Urunk, segíts, hogy nekünk is legyen ilyen bizalmunk feléd Jézus Krisztus által. Amen.